Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Toma László református lelkipásztorral Rózsa Katalin beszélget.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Toma Lászlót, a Gazdagléti Református Gyülekezet vezető lelkipásztorát, akivel életútjáról, hivatásáról, hitéletéről beszélgetünk.
Áldás békesség! Jó napot kívánok! Én is nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat.
Mikor ismerkedett meg a Szentírással László? Mennyire volt jelen a hit életének korai szakaszában?
Ez egy nagyon érdekes történet a számomra, azért, mert nem egy hagyományos háttérből érkezem. Egy olyan családban nőttem fel, ahol a gyerekkoromban a vallásosságnak hagyományos formái, mint a templomba járás például, nem voltak jelen. Ennek ellenére utólag azt tudom mondani, hogy abszolút keresztény értékek szerint neveltek bennünket. A gyökerek ott voltak, a nagyapám piarista gimnáziumba járt Tatára, azt gondolom ő hozta leginkább ezeket az értékeket a családba. Ez meghatározott nagyon sok mindent, azt, hogy hogyan neveltek bennünket, hogy egy-egy döntéshelyzetben mire bíztattak, hogy utólag felismerem, hogy mennyi mindent kaptunk a szüleinktől úgy, hogy igazából nem mondták azt, hogy ez most a Bibliának a tanítása. Aztán nagyon érdekes fordulat az volt, hogy 15 éves koromban egy református gyülekezetben koncerteztünk, mert egy zenekarban játszottam akkor, csellóztam, ott hallottam életemben először igehirdetést, Bibliából, bármit így felolvasni, meg egyáltalán egy gyülekezetet belülről. Ami különösen izgalmas ebbe, hogy arra emlékszem, hogy nem sok mindent értettem belőle, mert megvan egy sajátos nyelvezete egy igehirdetésnek, még akkor is, hogyha megpróbál a mai ember nyelvén szólni. Két dolog maradt meg, az egyik a lelkipásztornak, az igehirdetőnek a személye, nagyon szenvedélyes volt, átjött az, hogy ő ebben nagyon hisz, és neki fontos, hogy átadja az üzenetet. A másik pedig, hogy ott és akkor abban a közösségben egy olyan világosan érthető, tapasztalható szeretet összetartás volt jelen, ami nekem vendégként is érzékelhető volt, és azt gondolom ez utóbbi volt, ami bevonzott, és jelentkeztem az énekarba énekelni, hogy mondtam, hogy én ide szeretnék járni 15 éves kamaszként, mert azt éreztem, hogy itt valami olyan van, amit én mindig is kerestem.
Igen, és a 15 éves kamaszkor az éppen olyan, amikor keresik azt a közösséget, ahova szeretnének tartozni. Mikor kapta a hívást a lelkipásztori szolgálatra?
Ez is érdekes, hogy körülbelül ezzel egy időben kaptam, amikor még fogalmam sem volt, hogy mit jelent lelkésznek lenni. Nem láttam ennek a részleteit. Ebben a nagyon erős és intenzív időszakban bekerültem az ifjúsági közösségbe, és nagyon hamar nyilvánvalóvá vált, hogy ez az üzenet, ez nekem szól. Szívtam magamba gyakorlatilag mindent, amit ott hallottam, és nagyon erősen éreztem, hogy ezt kell tennem. Volt egy elhívó igém, amit kaptam a Szentírásból, mert hogy elmondta a lelkész, hogy van ilyen, hogy olvasok a Bibliát, és valami megszólít bennünket abból. Volt egy pont, ahol azt éreztem, hogy engem Isten hív és szólít, és ezt mindenkinek el is mondtam akkor nagy örömmel, a szüleimtől elkezdve mindenkinek, hogy én ezt szeretném csinálni, és hogy megtaláltam az utamat. A legtöbben azt mondták, hogy nagyon jó. Szerintem azt gondolták, hogy majd kialszom, tehát hogy ez egy első lelkesedés. De akkor nyilvánvaló volt, hogy Istent szeretném szolgálni, és nagyon fontos volt nekem akkor az a lelkipásztor, akin keresztül láthattam, hogy mit jelent lelkésznek lenni, mert utólag megint csak látom, hogy igazából én azt szerettem volna, hogy olyan lehessek, mint ő, hogy úgy szolgálhassak, mint ő. Nyilván ez megint egy annyi idős fiatalnak természetes. A szép ebben az, hogy én egy olyan dologra mondtam igent Istennek akkor, amire nem tudtam, hogy ez mit jelent, de ő tudta.
Igen, mondtam, hogy a kamasz keresi a közösséget, és keresi a példaképeket is. Ez a lelkész mindenképpen azt jelentette önnek. Önt idézem, az egyik legfontosabb dolog, amit megtanított velem Isten, hogy ott kell lenni, ahol ő látni akar, bele kell állni akaratába, tervébe, mert az a legjobb a számunkra. Azt hiszem, hogy éppen erről beszélt. Az ott kell lenni az ön számára, úgy gondolom, Gazdagrétet jelenti, ahol lelkipásztor. A lakótelepeket alvóvárosokként is emlegetik, az emberek reggel elmennek dolgozni, este hazatérnek, nem lehet könnyű ott közösséget teremteni, különösen, hogyha az a közösség nem egy mozi, hanem egy egyházi közösség. A kezdetektől a templomig. Hát ez egy hosszú történet. Mióta szolgál Gazdagréten, ahol több mint 20 000 ember él?
2010. augusztusában kerültünk Gazdagrétre. Konkrétan egy hívásra érkeztünk ide. Az akkori vezető lelkipásztor Lovas András hívott bennünket ide szolgálni. A Gazdagréti Református Gyülekezet egyébként a rendszerváltozás környékén indult, akkor kezdték el szervezni. 90-es évek közepétől már egy nagyon tudatos gyülekezetépítő munka zajlik itt. Amikor mi idejöttünk, akkor ez egy, mondhatjuk, egy kiépült, működő rendszer volt már. Előtte Miskolcon éltünk és szolgáltunk 6 évig. Először nem könnyű szívvel jöttünk el Miskolcról, ha ezt így mondhatom, mert nagyon szerettünk ott lenni.
Elnézést, hogy beleszólok, többes számban beszél.
Igen, ugyanis a feleségem is lelkipásztor. Az az út, meg az ilyen horderejű döntések, ezek mindig a kettőnknek a döntései. Nagyon érdekes volt, hogy a miskolci időkben is azt éltük meg, hogy a helyünkön vagyunk. Amikor jött a hívás, akkor volt bennünk először egy kérdés, hogy ez tényleg az utunk, vajon erre kell mennünk. Megérett ez a döntés, hogy igen, ez és itt és most. Amikor ide érkeztünk, akkor elég hamar nyilvánvalóvá vált, hogy ez a hely olyan hely, olyan, mintha nekünk találtak volna ki, és fordítva, hogy a mi ajándékaink, erősségeink pedig tudják szolgálni a közösséget. Hogyha visszafordulok egyes szem első szemébe, akkor azt éreztem itt kezdettől fogva, hogy tényleg azokat a dolgokat, amik bennem ott vannak, amivel én tudok szolgálni, amit én tudok adni, arra van szükség. És ez különösen fontos egy lelkésznek is, hogy miközben ott van az isteni elhívás, és nem mindig látható, hogy amit teszünk, annak gyümölcse van, vagy következménye van, akkor is végzi az ember a szolgálatát, de az egyik dolog, amiért én nagyon hálás vagyok Gazdagréten, hogy viszonylag hamar kap az ember visszacsatolást, viszonylag hamar nyilvánvaló, hogy talán jó az, amit ad és ahogy jelen van. Amikor ide érkeztünk Gazdagrétre, akkor az én feladatom az ifjúsági munka volt elsősorban, a hitoktatásnak a koordinálása, a zenei szolgálatnak a vezetése, és ezek azok a területek, amiben leginkább otthon vagyok. Nagyon izgalmas volt egy ilyen közegben ezt elindítani. Én azt éltem meg, hogy kicsit, mintha egy váltófutásba kapcsolódtam volna be. Az előttem lévők, az előttem szolgálóknak ott volt a munkája érezhetően, és én átvettem a stafétát valahogy, és viszem tovább. Az is jó egyébként, hogy nem a sajátomat építem, hanem benne vagyok egy történetbe. A történet pedig Isten munkája ezen a helyen, amiben egy ideig nekem is feladatom van.
Először egy közösségi házban lakott a gyülekezet, ha jól tudom.
Legelőször egy kis bérház aljában lévő helyiségben, ami akkor előtte húsbolt volt, legendás fehér csempés üzlethelyiség volt, ott volt évekig, aztán a közösségi házban valóban, ahol sokszor a szombati buli maradványait kellett reggel eltakarítani, hogy be lehessen rendezni a közösségi teret az istentiszteletre, és aztán 1999-ben indult a templomépítés, ami 2004-ig tartott első ütemben. A templomépületnek a fő része készült el, és 2011 és 2014 között épült a második ütem, ekkor már mi is itt voltunk, szóval ezt átéltük.
Igen, bővítették az eredeti templomot. Minek köszönhető, hogy növekszik a gyülekezet? Honnan sikerült előteremteni az anyagi fedezetet, akár a templomépítéshez, akár pedig a bővítéséhez?
Kezdetektől fogva fontos volt, hogy a gyülekezet építkezése az mindig legalább 2 síkon zajlik, de inkább 3, mert hogy épül a gyülekezet lelkileg, a belső struktúrák épülnek, az emberek megérkeznek, jelen vannak, gyógyulnak az evangélium által. A második talán az, hogy szervesen kapcsolódik a helyi közösséghez, és épül a helyi közösség részeként, és szolgál kifelé az emberek számára. És a harmadik, hogy ennek vannak keretei, amik szükségesek az előző kettőhöz, ezek pedig az épület és az infrastruktúra. A templom építés ötlete is innen jött, hogy azért van szükség rá, mert kinőtte a gyülekezet a közösségi házat. A másik, hogyha egy gyülekezetnek van egy otthona, van egy temploma, akkor oda hívni embereket egészen más, mint egy bérelt helyiségbe. Tapasztalták is annak idején, mikor beköltöztek a templomba, hogy egy éven belül látványosan megnőtt az oda érkezőknek a száma, akiket aztán valamilyen módon integrálni kellett, és be kellett kapcsolni a lényegi dolgokba.
Nyilván ezeknek a jelentkezőknek volt egy része, akik nem voltak még hívő emberek.
Igen, a gyülekezetnek egy jó része egyébként így alakult. Van jellemzően egy olyan rész, akik beköltöznek vidékről, máshonnan érkeznek a környékre, és gyülekezetet keresnek tudatosan maguknak, de szeretnénk nyitottak lenni azok felé, akik nem ilyen háttérből jönnek, akik igazából keresnek valamit, és aztán nálunk találják meg a választ, vagy azt a teljességet, amire vágynak. Az épülettel kapcsolatban ezt azért tartottam fontosnak hosszabban felvezetni, mert hogy a gyülekezet akkori vezetése, a presbitérium, a lelkipásztor ezt nagyon komolyan gondolta és hitte, hogy ha erre szükség van, akkor Isten megadja az ehhez szükséges forrásokat is. Először ők kezdtek adakozni. Úgy indult el, hogy az akkori vezetők, presbiterek, lelkipásztor azt mondta, hogy akkor konkrétan felajánlanak egy összeget a templom építésre, a saját bevételeiből. A gyülekezetet hívták, hogy ehhez csatlakozzanak, és tegyék meg az ő felajánlásaikat ahhoz, hogy itt épülhessen, és miután ezek megtörténtek, akkor utána például a testvérgyülekezet is támogatott bennünket, és ilyen módon épülhetett fel. Ugye ezért is tartott részben 5 évig az építkezés, mert ez egy fokozatosság volt. És azért vagyunk hálások, mert Isten mindig indított akár embereket külső forrásból is, akik támogatta az építkezést, de túlnyomó részt a második ütemre is igaz, hogy a gyülekezet tagjai voltak azok, akik áldozatos adományaikkal odaálltak e mögé a cél mellé.
Egész biztos, hogy emiatt is nagyon magukénak érzik az egész templomot. 2014-ben készült el a bővített résszel együtt. Nekem az volt az érzésem, miközben ismerkedtem ennek a gyülekezetnek az életével, hogy egyfajta népművelői munkát is végeznek. Utcai evangelizációtól a napközis táborig. Vagy például, ami nekem nagyon megtetszett, hogy régi falusi népszokásokat örökítenek át egy lakótelepen, egy nagyvárosban, például a komatál.
Igen, az egyik számomra legkedvesebb közösségi tevékenység ez, mert hogy van egy babamama kör, akik most 12 éve működnek. Az érdekessége az, hogy nem csak a gyülekezetbe járó anyukák tartoznak oda, hanem teljesen nyitott, bárki jöhet ezekre az alkalmakra. Sokszor beszélnek olyan témákról, amik úgy mondanám, hogy civil témák, általánosan mindenki számára befogadhatók, gyerekneveléstől elkezdve minden olyan téma, ami foglalkoztat egy édesanyát. Ezzel együtt megjelennek a keresztény értékek és a közösség, és tényleg, ha megszületik egy gyermek, akkor ott 6 héten keresztül beosztjuk egymás között, és akkor gondoskodunk arról, hogy legyen meleg étel. Ráadásul arra sose gondoltam, hogy amikor a mi kisgyerekeink születtek, akkor mi is ebből részesültünk, és nem csak adni jó, de kapni is.
A gyerekek aztán felnőnek, hogyan sikerül megnyerni a gyerekeket, hogy Isten szeretetét megismerjék, hiszen mai világunkban különösen annyi minden elvonja a figyelmüket, egy virtuális világban élnek.
Ennek az alternatívája a valós világ, amiben a legfontosabb talán, hogy milyen hozzáállással, milyen lelkülettel várjuk a gyerekeket. A gyerekeknek a gyülekezetben helye van, és ezt ők is érzik. Ha nem lenne így, azt is éreznék. Miben mutatkozik ez meg? Elsősorban abban, hogy a gyülekezeti élet egyik legfontosabb eseményére, a vasárnapi istentiszteletre őket is várjuk, és gyermekistentiszteleteket tartunk a számukra. 4 csoportban foglalkozunk a gyerekekkel, összesen 100-120 gyerek van egy vasárnap, a csoportokban korosztályok szerint foglalkoznak velük, tanítók, segítők, mindig van bibliai történet, valamilyen kézműves foglalkozás. Nagyon nagy energiát fordítunk arra, hogy ezek a gyermekalkalmak milyenek. Pontosan azért, mert ebben nőnek fel a gyermekek. A gyerekek egy része nálunk talál otthont, és van, aki nem. Ettől függetlenül ezt egy magvetésnek tartjuk, mert lehet, hogy mire felnőnek, a családjuk elköltözik. A másik, ami ehhez kapcsolódik, hogy van egy belső modellje annak, hogy hogy gondolkozunk a gyerekekről, fiatalokról, mint egy életpályamodell. A gyermek istentiszteletek után várjuk őket a felnőtt alkalmakra. Itt a felső tagozatos korosztályról beszélünk, őket segítjük különböző módon, hogy azért be tudjanak kapcsolódni, mert nem könnyű egy gyermek istentiszteletről hirtelen belecsöppenni a felnőtt istentiszteletbe. Vannak olyan réteg alkalmak, amelyekre hívjuk őket, a kisifi, a nagyifi foglalkozások. Ezeket a felső tagozatos, általános iskolás, illetve a középiskolás fiataloknak szervezünk, ahol a korosztályoknak megfelelő módon közösségben beszélgetnek, és olyan módon dolgozzák fel a bibliai történeteket, hogy abból személyes tapasztalat lehessen a számukra.
A legkisebbekre is gondoltak.
Így van, egészen a néhány hetes kortól, mikortól egy édesanya hajlandó elhozni közösségbe a gyermekét, oda érkezhetnek, ugyanis van egy baba-mama páholy a gyülekezetbe, a karzatról egy hangszigetelt, üveges, leválasztott rész, ahol ott lehetnek a legkisebbekkel. Egészen odáig terjed ez a figyelem, hogy amikor tervezték a templom első ütemét, akkor olyan mosdókat is terveztek, ahol tisztába lehet tenni egy gyermeket, otthon érezhetik magukat. Nyilván a baba-mama páholyba behangosítjuk az istentiszteletet, tehát hallják, értik az igehirdetést. És ez arról is beszél, hogy a gyülekezet igazából egy család, ahol mindenkinek helye van, az idősebbeknek is, a középkorúaknak is, a legfiatalabbaknak is.
Mit jelent az a missziói felfogás, hogy nyitottak szeretnének lenni? Mi az az üzenet, amit átadnak az embereknek?
Nagyon fontos, hogy az a missziói látás, ami a gyülekezetben jelen van, a gyülekezet minden területén megjelenjen. Ne csak a vasárnapi istentiszteleten, hanem átjárja minden tevékenységünket. Az igazi nyitottság a belső szabadságból fakad. A belső szabadság pedig a stabil identitásból. A stabil identitás hisszük, hogy onnan ered, hogy az evangéliumot megismertük, és Krisztusban új emberek lehetünk, és belőle fakad az identitásunk. Ha mi tudjuk, hogy mire hív bennünket, hogy kik vagyunk, és ezt el is merjük mondani másoknak, akkor szabadok vagyunk arra, hogy bárki, aki érkezik hozzánk, vagy aki érdeklődik, az ne úgy gondolkodjon, mint mi. Szabadok vagyunk arra, hogy meghallgassuk, befogadjuk azt, hogyha valaki máshol tart, ha valaki egészen máshogy gondolkozik. Ez a nyitottságnak az alapja. Az egyik ilyen példa az Alfa kurzusa, az egyik olyan alkalmunk, amikor 10 estén keresztül egy vacsora után rövid előadás és beszélgetés van a kereszténység alapjairól olyanok számára, akiknek teljesen új ez az egész. És ott nagyon világosan megjelenik, hogy a csoportbeszélgetésben tényleg mindenki elmondhatja a véleményét, azzal együtt, hogy tiszteletben tartja a másikét. Egészen vad dolgok is el szoktak hangozni, hogy ki mit gondol a világról, meg az életről, és meghagyjuk azt a szabadságot, hogy ebben mi is elmondhatjuk az értékeinket, és majd Isten elvégzi az ő munkáját mindenkiben, ahogy szeretné. Van, aki eljön Alfa kurzusra, elmondja a véleményét, ami nem egyezik a miénkkel, és utána soha többet nem látjuk. Azt gondoljuk, hogy ő felé is volt dolgunk, és ha más nem, őt szerettük úgy, ahogy van.
Lehet, hogy erültettek benne azért valamit, ami ki tudja, mikor később azért valahol szárba fog szökkenni. És úgy gondolom, hogy az emberek, vagy legalábbis én nekem az a tapasztalatom, hogy keresik a mai világban nagyon a kapaszkodókat.
Egyértelműen azt tapasztalom én is, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor ez nagyon nyilvánvaló, tehát egy krízis, egy hirtelen jött változás, egy bizonytalanság, vagy éppen egy külvilágból fakadó olyan helyzet, amikor gyorsan egy kapaszkodóra van szükség, akkor ez nagyon látható, de egyébként is egy-egy beszélgetésben el lehet kapni olyan mondatokat, utalásokat, amikor ez nyilvánvalóvá válik. A mi feladatunk, hogy folyamatosan jelen legyünk. Amikor hirtelen valakinek kapaszkodóra van szüksége, vagy hozzánk fordul, akkor ott legyünk és készen álljunk.
Mi tart össze egy közösséget? Ön vezető lelkipásztor a Gazdagréti Református Gyülekezetben. Kik a segítőtársai? Arra a kérdésemre válaszolnál, mert engem ez nagyon érdekel, hogy önnek a személyes életében mit jelent ez a lelkiség, amit egy ilyen gyülekezet adhat?
Az egyik dolog, ami fontos, hogy hogyan lettem vezető lelkipásztor, mert hogy sokféleképpen lehet valaki lelkipásztor. Én már 6 éve szolgáltam a gyülekezetben beosztott lelkészként, amikor az akkori vezető lelkipásztor Lovas András egy elhívásra igent mondva egy egyházkerületi szolgálatba ment, és ő lett a gyülekezetplántálásnak, a missziónak a Dunamelléki Református Egyházkerületben az egyik vezetője, az egyik mentora, és ebben a szolgálatban, amit ő nagyon fontosnak tartott, hogy a gyülekezet legyen ott mellette, mögötte, tehát ő megmaradt lelkipásztor a gyülekezetben, de a gyülekezet vezetői feladatait ő szeretné átadni. Nagyon világos volt, amikor ez a helyzet körvonalazódott, hogy ebbe engem Isten hív, és én ebbe bele tudok állni, de nekem az is fontos, hogy ő ebben a történetben ott marad. Azért, mert ahogy ő 20 éven keresztül szolgált a gyülekezetben, és amiben ő most megy, az igazából a gyülekezetnek is a missziója. Mi, mint háttér, mint bázis, úgy vagyunk mellette, meg mögötte ebben, hogy amit ő tesz, az nekünk is továbbra is fontos. Hogy kik vannak mellettem, hogy kikre számíthatok. Hát a lelkipásztori közösségre nem egyedül vagyok ugyanis a gyülekezetben lelkész, tehát vannak mellettem beosztott lelkészek, ott van az András is, ott vannak a hitoktatók például, vagy az adminisztrációs munkatársunk, olyan emberek, akikkel hetente találkozunk, közösségben vagyunk, és egy csapatban dolgozunk. Ott van a presbitérium, akikért szintén nagyon hálás vagyok, hogy a református gyülekezetet a presbitérium vezeti, aki 8 főből áll jelenleg. Ők is, mint egy csapat állnak ott mögötte, mindegyiknek más az erőssége. Ez nagyon jó, nagyon sokszor olyan szempontot hoznak be, olyan dolgot osztanak meg egy-egy kérdésben, amire én sose gondoltam volna, amire álmomba se jutottam volna el. Nagyon fontos, hogy mindezt valahol milyen a bizalom tartja össze. Minél magasabb a bizalmi szint egy szervezetben, bármilyen szervezetről is legyen szó, annál hatékonyabb lesz, annál jobban eléri a küldetését, és én ezért vagyok hálás Istennek, mert azt gondolom, hogy ez a bizalom, ez erős közöttünk.
Ez igazán élő közösség, hogyha ott vannak a lelkipásztorok, ott van a presbitérium, és valóban közösen születik meg az, ami Gazdagréten van.
Igen, és nem beszéltem még a többi szolgálatvezetőről, mert hogy mi nem tudnánk ezt a rendszert magunkon működtetni. Tehát nagyon sok ember szolgál és vezet szolgálati területeket is, és adja az idejét, energiáját, de végső soron azt fontosnak érzem kimondani, hogy napi tapasztalatunk, hogy ehhez az erőt, a bölcsességet, meg mindent Istentől kapunk. Néha is csodálkozom, hogy hogy működik ez az egész rendszer, mert hogy Isten az, aki fenntartja és élteti, és ezt jó látni. Egy lelkésznek különösen fontos kimondania, hogy elhívása van és feladata, hogy vezessen egy gyülekezetet, hogy szolgáljon, de a gyülekezet Istené. Ő tartja meg, én lelkészként nem tudom megtartani, nem tudom működtetni sem magamtól, hanem megkapom hozzá az erőt, de hogy ez fontos, hogy pásztorok vagyunk, de nem a miénk a nyáj.
Kedves hallgatóink, Toma László református lelkipásztorral Rózsa Katalin beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap 16 órakor hallhatják.
Kedves hallgatóink, a hitvalló és egyéb műsorok hanganyaga elérhető honlapunkon, a www.mariaradio.hu oldalon. Egy egyszerű regisztráció után minden hitvalló műsort vissza tudnak hallgatni, ingyenesen le tudnak tölteni, böngészhetnek az archívumban. Kérjük, kövessék a Mária Rádió híreit, információit a Facebook oldalunkon is.